Nem jó érzés ezt kimondani, hogy évek távlatában beszélhetünk a ti munkátokról, és már most már lassan 3 éve tart ez az orosz-ukrán háború, ahova ugye gyökerezik a ti célkitűzésetek. Kik azok a sárkány ellátók, és miért jöttetek létre?
Hát a sárkány ellátók csapat az egy nagyon-nagyon nagy csapat, több ezer támogatónk, ha már szerencsére. A szűk szervező csapat, aki 2022. novemberének első hetén kezdte a munkáját, mi mindannyian egy zárkörű rendvédelemmel, honvédelemmel, külpolitikával, biztonságpolitikával foglalkozó Facebook csoportban voltunk tagok. De egymást nem ismertük. Egymás kommentjeit láttuk, de különösebb kapcsolat nem volt közöttünk. És egyik kedves barátunk, Kerekes Nagy Gáspár kollega vásárolt némi támogatásként hűtőmágneseket és matricákat Ukrajnából, akkor ugye ez nagy, 22-ben nagyon-nagyon sokat lehetett ilyet szerezni, hogy vásárolja, hogy támogass az ukrán fegyveres erőket akcióban, és többet kapott postán, mint amennyit megvásárolt. És a maradékot ebben a zárt Facebook csoportban kvázi árverésre bocsátotta, és összegyűlt ebből némi összeg. Ez volt az egyik ága az indulásnak, a másik ága pedig Olá Mihály kollégám lelkesedése, aki miután látta ő is 2022. október 23-án azt a híres fényképet, amikor és videót, amikor fegyelik egy frissen felszabadított ukrán községháza előtt lyukas magyar zászlóval köszöntik a magyar forradalom fordulóját. Ő ráírt fegyára, a Sándor fegyére, ugye a leendő budapesti ukrán nagykövetre, aki akkor még egy egyszerű altisztként szolgált a 68. zászlóhajnál, hogy tudunk-e segíteni. És fegye visszaért, hogy töltőt. Sándor fegyér nem a bőbeszédű kommunikáció híve, írásban általában röviden kommunikál. És mire kiderült, hogy nem olyan jellegű töltőre vágyott ő és a csapata, mint amit bedug az ember a falba és föltölti a telefonját, vagy a tabletjét, hanem komoly töltőállomásokra gondolt, az 10 perc volt, és akkor kiderült, hogy ezeken elég drága dolgok. Tehát 300-350 ezer forint környéke volt akkor egy ilyen EcoFlow River Pro típusú töltőberendezés, és itt egy picit megállt a dolog, hiszen ez nagyon sok pénz. És elkezdődött, ugye Mihály földobta ebben a zárt körű Facebook csoportban, hogy hát Fegya ezt kérte, egy darabot kérte, de hát 3 lenne az igazi, az már 1 millió forint durván. Elkezdődött a gondolkodás, hogy hogy legyen, mit legyen, és itt léptem én a képbe, mert egyrészt beszéltem Mihállyal egy kávézás közben, hogy ő egyetem micsoda, hogy, és hogy lehetne ebből bármit is csinálni. Másodszor pedig meguntam azt, hogy nem történik igazából semmi, és péntek reggel lementem a bankfiókomban nyitni egy vadonatúj bankszámlát, ami 0 forintos történelme rendelkezett, tehát ami oda beérkezik, az csak is kizolog erre a célra költhető, és beírtam ebbe az átkörű Facebook csoportba, hogy aki akar ebben a projektben részt venni, az legyen olyan szíves pénzt utalni nekünk, hogy azt meg tudjuk venni. És innen indult el ez a dolog, tehát teljesen magánemberek, teljesen amatőr jellegű próbálkozása, és ami mégiscsak működött, mert az első 28 óra összejött az 1 millió forint. Tehát szombat reggelre, vagy szombat délutára megvolt az összeg. És akkor itt kezdődtek a problémák, hogy rendben van, akkor valahogy még csak megveszünk, de hogy a viharba visszük ki. És akkor itt kellett találni közös kapcsolatot, akiben Fegye is megbízott, és mi is megbízhatunk, aki segített nekünk az első csomag kijutatásában. Lefényképeztük természetesen a megvásárolt 3 darab EcoFlow töltő berendezést, kaptak külön matricát is, hogy azért lássuk, hogyha küldenek vissza fényképet, tényleg a miénket fényképezték le. Próbáltuk ezt a dolgot nagyon-nagyon átláthatóan csinálni már a legelső pillanattól kezdve, és ennek a látláthatóságnak megfelelően mai napig tart, természetesen én beszkenneltem azokat a számlákat, amivel ezeket a berendezéseket megvettük, tehát aki küldött nekünk pénzt, az egy nagyon-nagyon forintra, konkrétan forintra pontos elszámolást kapott arról, hogy mi ebből a pénzből mi mennyit és mire költöttünk. Kijutott ez a 3 darab töltő, és itt indult el egy olyan együttműködés, ami már ugye 22. novemberre óta mai napig töretlenül tart. Most már ott tartunk, hogy 380 millió forint értékű adományt kaptunk, pénzadományt, és emellett legalább még egy 15-20 millió forint értékű tárgyi adományt is kaptunk már, amelyekkel támogatjuk nem csak a velünk együtt dolgozó zászlóját. Ugye mi annak idején a 101. önálló területvédelmi dandár 68. kárpátaljai sárkányok területvédelmi zászlójával kezdtük együtt dolgozni. Ez volt az alakulat, ahol Fegya szolgált. És innen jött a nevünk is, ugye a kárpátaljai sárkány ellátó, mert mi gyakorlatilag semmi más nem csináltunk, akkor még, hanem a zászlójnak az igényeit, olyan igényeket, amiket Magyarországról a magyar és az ukrán jogszabályoknak megfelelően ki tudtunk elégíteni, azt igyekeztünk összegyűjteni a pénzt rá, és adományként kivinni. Ami nagyon-nagyon fontos, hogy soha nem vittünk ki fegyvert, lőszert, robbanóanyagot, szúróvágó eszközt, golyóálló mellényt vagy sisakot, tehát olyan dolgokat soha nem vásároltunk és juttatunk ki, ami bármilyen szinten is jogszabályba ütközne bármelyik ország részéről. És ez a projekt most már, hát lassan, igen, most 3 évesre teszünk, igen, ide novemberben, most így belegondolok.
hogyan bővült ez? Mert azzal kezdted most ezt a gondolatot, hogy úgy indultatok, hogy ezt a területvédelmi zászlóját támogattátok, de ezek szerint túlnőtt ezen a kezdeményezésetek?
Ó, nagyon. Ha jól számoltuk, most már legalább 50 alakulattal volt már szerencsék fölvenni a kapcsolatot és támogatni őket. Elterjedt a hírünk. Elterjedt az a hír az ukrán fronton, hogy van egy bolond magyar csapat, aki valóban segít, és aki valóban azt viszi ki, amit a katonák kérnek. Ugyanis nagyon-nagyon fontos azt is leszögezni, hogy mi mindig csak és kizárólag olyan eszközöket vásárolunk és viszünk ki, amit a katonák, illetve a velünk együttműködő más szervezetek kérnek. Soha nem mi találjuk ki Budapesttől, hogy mi a jó nekik, hanem mindig ők mondják el, hogy pontosan mi kell nekik. Ezt az elvet a legelső naptól kezdve tiszteletben tartottuk, követjük, és ezt a tőlük segítséget kérő személyek, alakulatok, csapatok, szervezetek is pontosan tudják, és azt is tudják, hogy ha nem is egy hét alatt, de mindig mindent megoldunk, mindig mindent biztosítunk, és mindig mindent ki is viszünk. Úgyhogy nagyon-nagyon széles körben elterjedt már, de tényleg a déli fronttól kezdve Szumiig bárhol ismerik most már a Sárkány Jelátó nevét, és érkeznek is hozzánk kérdések, aminek mi nagyon-nagyon örülünk. Ez bizonyítja azt, hogy mi az alapvetően fontos dolgot végzünk, ha még kicsik is vagyunk, hiszen azért egy háborúhoz képest azért a 380 millió forint az nem egy nagy atlasz. Meg ha arra gondolok, hogy mondjuk egy hőkamerával felszerelt Mavic 3-as drón, a 3T, az önmagában 3 millió forint felszerelve plusz akkumulátorokkal, akkor ez nem is olyan nagyon-nagyon nagy összeg.
És akkor jól értem ebből, amit most elmondtál, hogy már nem csak olyan alakulatokat támogattok, ahol mondjuk magyar katonák is szolgálnak Kárpátaljáról, hanem ahonnan a kérés érkezik és teljesíthető, akkor ott igyekeztek segíteni.
Igen, igen. Ilyen szempontból mi teljesen nemzetiség függetlenek vagyunk. Nagyon fontos azt is tudni, hogy a 68. zászló, ugye, akinek Zakarpatski sárkány, azaz kárpátaljai sárkányok a neve, ott van a sárkány szó, az magyar szó, a második. Ugye ukránul a drakon a sárkány, de ők ezzel az elnevezéssel igyekeztek a zászló egy több nemzeti jellegét hangsúlyozni. Az ukrán hadseregben nagyon-nagyon sokféle nemzetiség szolgál, és mi soha nem tettünk különbséget magyar és nem magyar katona, vagy a magyar katona és a bajtársai között. Az eszközöket, a támogatásunkat minden olyan katonai alakulat megkapta, aki velünk kapcsolatba lépett, akit le tudtuk igazolni, hogy ők valóban létező katonai szervezet, valóban ők kérték, valóban a parancsnok tudja, valóban jó helyre fog kerülni, nem csak magyarok. Ukránok, muszlimek, lengyelek, oroszlán anyanyelvű, tehát milliónyi katonával léptünk már személyesen is kapcsolatba, és akár cseteltünk vele, és úgy igyekeztünk a kérdéseket, ami eljárásáról megfelelően irányítani, nem csak magyarokat támogatunk, de velük kezdtük, és őket soha nem is hagytuk el.
Mi volt a legfurcsább kérés? Most itt említetted mondjuk ezt a töltőt, meg a drónt, de ha jól értem, akkor a kérések egy része az ilyen személyes komfortot szolgál, tehát mondjuk ez a töltés is olyan, hogy hát fel tudjam tölteni a telefonomat, vagy a tabletemet. Ha így nézed, akkor mi volt a legfurcsább, amire szüksége volt a katonáknak?
Én személyesen belepültem legjobban, az nem is a hegymászó zokni volt, hiszen téli időszakban egy olyan zoknikat kivinni, ami vízesen is melegíti még a lábat, az élet és halál kérdése lehet, tehát az nem annyira furcsa, de például, amikor először vittünk nekik erős pistát, amit fűszerként kértek, mert szeretik a fűszereket is, és szoktunk kivinni rendszeresen fűszercsomagokat is, hát mondták, hogy jó, ez az erős pista, nagyon jó íz, meg minden, nem lehetne valami erősebbet. És azóta mi kézműves chili krémeket tudunk nekik kivinni, ami valóban hát nagyon erős, tehát az a nagyon-nagyon durván csípős erős dolgok, és nagyon-nagyon szeretik, nagyon keresik, nagyon kérik, nagyon örülnek neki. Mi pedig nagyon örülünk annak, hogy gyakorlatilag a támogatóink segítsége, hiszen ezt adományként kapjuk ezeket a csilikrémeket a gyártóktól, tudunk segíteni nekik, még a főzésben, a mindennapokban, mert nem csak a lövöldözésből áll egy katona élete, hanem például a táplálkozásból is, és hogyha jobb ízű kaját kap, az neki egy óriási segítség, lelkileg is, és picit megaladja az a napját.
Hogyan juttatjátok el ezeket az adományokat? Ugye te is mondtad, hogy nagyon sokféle helyére kellett elvinni ezt a frontnak, vagy Ukrajna bizonyos területeire, tehát gondolom, hogy nem mindig ugyanaz a mód, vagy mindig ugyanaz a mód? Hogyan jutnak el az adományok?
Az alapmód az nagyjából ugyanaz. Mi együtt működünk, ugye Sándor Fegyirrel illetve a Kinti Ukrán Alapítványával, akivel ő egy szintén nagyon-nagyon végén együtt működik, és mi ezeket az adományokat mindig nagyon-nagyon szigorúan lepapírozva visszük ki. Tehát csak úgy működhet, hogyha megvan a befogadó nyilatkozat, megvan az ukrán vámhoz a deklaráció előre kitöltve leadva az ukrán vámhivatalok felé. Úgyhogy a papír munka ennek a logisztikának egy nagyon-nagyon fontos része. Ez a nehezebbik része is egyébként minden papírnak, mindennek nagyon-nagyon pontosnak, gramra pontosan lemérve visszük el azokat. Tehát itt nagyon-nagyon szigorú és nagyon-nagyon rigorózó szabályoknak kell megfelelnünk ahhoz, hogy a határon ne legyen probléma se a magyar, se az ukrán oldalon. A kijutatás egy picit már egyszerűbb, hiszen ugye mi 24 áprilisában alakultunk magánszemélyek csoportjából hivatalos alapítványá. Úgyhogy jogi személyként egy picit nagyon már a játékterünk, és 24 szeptemberében adakozásból tudtunk venni egy saját kis teherautót, amit egyrészt csapatszállítóként, másrészt pedig teherautóként is tudunk használni. Így az esetek döntött többségében, sőt, gyakorlatilag tavaly szeptember óta mindig mi visszük ki a cuccokat. Ezt általában Ungvárra szoktuk kivinni, és ott az velünk együttműködő alapítvány veszi át, és utána juttatja el, osztja ki az alakulatoknak. Nagyon gyakran az alakulatok elküldik a saját autójukat Ungvára, vagy az ukrán Novaposta szolgáltatását igénybe véve gyakorlatilag a frontvonal mögötti első településig, első biztonságos településig, ahol már működik Novaposta állomás, oda a Novaposta el fogja vinni, és ráadásul a katonáknak, ha jól emlékszem, vagy ingyenes, vagy valami nagyon-nagyon kedvezményes díjszabással, tehát és megbízhatóan működnek a dolgok. Viszont az is nekünk nagyon-nagyon fontos, hogy mi is megbizonyosodjunk, és a támogatóink is megbizonyosodjanak arról, hogy ezek az eszközök valóban oda is értek a helyükre, úgyhogy mindig kérünk a katonáktól fényképet, videót arról, hogy megérkezett, és ezeket folyamatosan kapjuk is, hogy ott van, kint van, köszönjük a mi cuccunk az, nagyon hálásak érte, és legközelebb is, hogyha szükség van, akkor kérik majd a magyarok segítségét.
És akkor ez jól működik, azt mondod mindezzel.
Most már jól működik. Azért az, hogy a minden papírmunka tökéletesen a helyén legyen, minden határátlépésünk azért nagyjából zökkenőmentes legyen, abban nekünk benne van egy fél évünk, főleg Olá Mihály barátomnak, aki az adminisztráció irányítója is és kitalálója. Sikerült most már egy olyan dokumentum csomagot összeraknunk, amit hogyha helyesen töltünk ki, akkor abból nincsen probléma, és át tudunk menni nyugodtan a határon, de ezt nekünk is ugyanúgy meg kellett tanulni, hiszen nem győzöm hangsúlyozni, mi amatőrként indultunk, és azért most is még minimum fél amatőr státuszban csináljuk ezt a támogatós alapítványos dolgot, egy rendes több éve vagy de rutinon rendelkező segélyszervezethez képest. Viszont ami mi nagy előnyünk az, hogy nagyon kicsik vagyunk, tehát nagyon rugalmasak, nagyon gyorsan tudunk reagálni kis igényekre, illetve mi mindig helyben dolgozunk. Mi nem a különböző politikai szervezetekkel, különböző kormányzati szervezetekkel dolgozunk sem Ukrajnában, sem Magyarországon, hanem magánszemélyekkel, illetve közvetlenül azokkal a csapatokkal, vagy azokkal az intézményekkel, akik segítséget kérnek. Így például a Mezőkaszony, ugye Koszon Ukrajnában, a Barvással szemben lévő határtelepülés, ott van egy óvoda, akivel mi már lassan-lassan egy éve együtt dolgozunk, jelentős mennyiségű fejlesztőjátékot tudtunk a gyerekeknek kivinni, most a konyhai felszerelésben segítünk nekik, és úgy néz ki, hogy nyáron pedig próbálunk majd a óvoda teljesen szétesett padlózatát megújítani, és rendes vasbeton padlókkal ellátni például azt a helyiséget, ahol a gyerekek konkrétan alszanak. Mert az, hogy hullámzik és bármikor beszakadhat alatta, az szerintem nem állapot.
És hogy jutottatok el egy kárpátaljai óvodáig azok után, hogy az első töltőket meg akartátok vásárolni a katonák részére? Tehát azért ez egy elég nagy ugrás.
Egészen kicsi ugrás volt, jelentem. Pontosan egy ember kellett hozzá, egy olyan határőr, egy barabási határőr hölgy, akinek a gyermek az óvodába járt, és akinek a határőr alakulatát mi támogatok, hiszen a határőröket is folyamatosan rotálják a frontra. Tehát nem csak a határon dolgoznak, hanem bizonyos időközönként ők mennek a frontra, és a túlélőket pedig visszalakják a határa. És miután a határőr hölgy mesélt nekünk rólunk az óvoda vezetőségének, ők megkerestek minket egy levéllel, és innen indult a mi kapcsolatunk. Tehát tulajdonképpen egy nagyon-nagyon pici ugrás volt.
És hát akkor beszéljünk arról is, hogy van egy friss kezdeményezésetek, ez a bizonyos magyar polc, ami talán ezzel az óvoda mellé nyugodtan ide tehető, tehát hogy nem a frontra a katonáknak visztek valamit, hanem Ukrajna, Kárpátalja különböző könyvtáraiba kerülnek ezek a polcok, de meséld el te, hogy mik ezek a polcok, és miért vágtatok ebbe bele?
Nekem a könyv az nagy szerelem. Mi már jó egy éve együtt dolgozunk a Kárpátaljai Magyar Könyvtárosok Egyesületével, Varga Éva elnökasszonya, és így a Beregszászi Központi Magyar Könyvtáron kívül 39 tagkönyvtárba viszünk ki magyar nyelvű használt könyveket, melyeket tárgyanományként kapunk, mi ezt szortírozzuk, kiválogatjuk, amik szükséges nekik, ők ezt visszajelzik, hogy melyik kötetekre tartanak igényt, és ezt mi kivisszük neki. Ez egy most már nagyon jól működő, nagyon jól bevált módszer. Ők így jutnak gyakorlatilag magyar nyelvű kötetekhez, hiszen nagyon-nagyon nincsen pénzük állománybővítése. A kultúra nagyon fontos dolog. A magyar kultúra terjesztése, a magyar kultúra egyetlen fenntartása Kárpátalján nekünk is nagyon-nagyon fontos dolog, és így nagyon-nagyon örültünk Sándor Fegyér azon ötletének, mely szerint 6 darab kifejezetten magyar könyvespolc felirattal és a sárkány ellátó logójával ellátott, de emellett az ukrán nyelvű felirattal is ellátott könyvespolcot gyártattunk le egy magyar céggel, majd vittük ki. És ezt a 6 könyves, hát ez gyakorlatilag egy 6 polcból álló szekrény szerkezet, és ezeket a polcokat töltjük most meg vadonatúj kiadású friss magyar szépirodalommal, gyermekirodalommal, ifjúságirodalommal, skifivel, Magyarország történetét, Magyarország tájait, szépségeit földrajzba bemutató kötetekkel, és ez az a célunk, hogy hidat építsünk. A mi munkánk nem csak az, hogy segítséget viszünk, hanem a mi munkánk az is, hogy a két ország lakosai között, az ukrán és a magyar lakosok között egyfajta kötődés, vagy plusz jó indulatot próbáljunk generálni, csinálni, hogy tényleg segítenek, magyarok segítenek, ukránoknak segítenek még hozzá, önzetlenül segítenek, és ennek egy nagyon-nagyon fontos hídépítő része szerintem, és ebben teljesen biztos vagyok, a kultúra maga is. És ezért örülünk annak, hogy ezeket a könyvespolcokat a magyar nyelvű könyvekkel ukrán könyvtárakba fogják elhelyezni, és így azok az ukrán nyelvű könyvbarátok, akiknek fontos az ukrán nyelvű irodalom, vagy akár az angol nyelvű irodalom, és ezért tényleg könyvtárba járnak rendszeresen, és ott tudjanak jó minőségű új magyar könyvekkel találkozni, tudjanak adott esetben elkezdeni magyarul tanulni, mert megtetszik neki, hogy nagyon-nagyon szép dolog Magyarországnak a történelme mondjuk, és őt érdekli, és elkezd mondjuk magyarul tanulni. Tehát próbáljuk egy ilyen pozitív országképet sugalni a magunk meglehetősen csekély, de adná határozottabb eszközeivel.
És ezek a könyvtárok, hogy mondod, hogy ukrán könyvtárak, ezek Kárpátalján vannak, vagy igen, belső Ukrajnába?
Ez most Kárpátalján indulunk 6 könyvtárra, ez a pilot projekt. És utána, hogyha ez működik, hogyha pozitív visszajelzéseket kapunk erről az akcióról, akkor természetesen próbálom majd a Kárpátokon túlra is terjeszkedni, hiszen már jártunk a kárpátaljai sárkányilátó, és nem csak az eszközeivel járt a Kárpátokon túl, hanem tavaly decemberben, karácsony előtt néhány nappal például kint voltam Szumiban, a Hluhit nevű helyiségben 6 km a fronttól, oda vittünk ki egy szállítmányt többek között a 68. zászlajnak is, hiszen a zászlaj része éppen ott harcolt, és ott is bizony-bizony szükség van a magyar támogatásra, a magyar segítségre, nem csak Kárpátalján. Csak ugye ilyenkor mindig tudomásul kell venni, hogy azért mi egy aránylag kicsi szervezet vagyunk, aránylag korlátos erőforrásokkal, és így nagyon-nagyon óvatosan kell beosztani azt, hogy mikor, hova, milyen erőforrásokat, mennyi pénzt tudunk allokálni, de dolgozunk rajta, és dolgozunk azon, hogy még nagyobbak és még ismertebbek legyünk, és még több támogatást tudjunk kivinni, nem csak Kárpátaljára, hanem Ukrajna más távolabb területeire is.
A könyvespolcokra kerülő könyveket, azokat az adományozó által felajánlott pénzből vásároljátok meg, vagy kiadókkal egyezkedtek, hogy adjanak ők könyveket, vagy könyveket ajánlanak föl támogatók, vagy szóval hogyan telnek majd meg ezek a polcok?
Ezek a polcok úgy telnek meg, hogy én oda mentem a Magyarország számos jelentős könyvkiadójához, és kuncsorogtam kedvezményes könyvvásárlási lehetőségért. Ez általában ilyen 30-50% közötti támogatás kedvezményt jelentett. Azért itt nagy mennyiségű könyvről van szó, közel 2000 kötetről, tehát ezt azért ingyen begyűjteni, ez nem lenne olyan nagyon-nagyon egyszerű. Első lépésként támogatást kértünk a támogatóinktól, kiírtuk, hogy indul egy ilyen projekt, és érkeznek is befelé a befizetések, mi ennek rettentesen örülünk. Nagyon sokan most kifejezetten a könyvekre utalnak pénzt, hiszen nekik is nagyon-nagyon fontos a kultúra, a könyv, a jó magyar könyv eljutatása Ukrajnába. Úgyhogy most ez egy félig vásáros, félig támogatós modellt tudtunk megvalósítani. Ugye a eredeti papírsárkány projektünk, ugye, amiről beszéltem, ez a használt könyv bekérős és használt könyv kiutatós, az ilyen szempontból olcsóbb, itt viszont gyorsabban tudunk nagy mennyiségű könyvet most elvinni, és adott esetben, hogyha meg tudom mutatni a magyarországi kiadóknak, hogy ez egy mennyire sikeres dolog és mennyire van rá igény, akkor lehetséges, hogy akár még az adományozási kedvet is fel tudjuk lendíteni már rögtön a kiadóknál is.
Ha gyugodjak vissza oda a történetedhez, hogy mondtad, hogy karácsony előtt front közelébe te személyesen is vittél adományt, ezt most azért hozom vissza, mert amikor erről beszéltünk, hogy hogy jutatjátok ki, akkor mondjuk a postát említetted, hogy a határ túloldaláról postáztok, de hát akkor van neked személyesen ilyen élményed. Ez neked milyen volt kézből kézbe adni az adományt és ennyire közel lenni a katonákhoz meg a fronthoz, ha valamilyen történettel ezt tudnád illusztrálni, hogy érezted magad ebben a helyzetben?
Kiváló, mert a fronton 6 kilométerre remek kávét lehetett kapni a kioszkban. Azt itt azért a kedves hallgatókat el kell, hogy keserítsem, ez nem arról szólt, hogy én a kis teherautónkkal az orosz drónokat és a lövedékeket kerülgetve szágoldoztam bele a vaksötét éjszakába, eljutottam a csomagokat. Ennél sokkal prózai volt a dolog. Hluhi főterén találkoztunk a katonai alakulatokkal, akiknek a támogatását én vittem ki a járművünkkel, a sárkány járgánnyal, és nekik tudtam személyesen odaadni, és velük tudtam kezet fogni, és tudtam megköszönni azt, hogy azért bizony védik a mi életünket is ott keleten, hiszen azért ők ez valóban egy honvédőháborút folytatva, azért nem csak a saját országukat, hanem az egész Európát védelmezik, ez sziklaszilárd meggyőződésünk, nekem is, és az egész csapatnak. Úgyhogy nagyon-nagyon megható is volt valamilyen szinten, hogy konkrétan megköszönték a fűszereket, hogy jobb ízű az étel, hogy egyik alakulat elhozta a zászló, elhozta a szakácsát, aki külön megköszönte azt, hogy milyen jó csilikrémet vittünk ki, és mennyire jó volt az, hogy kevés és jó csípős kajákat lehetett csinálni. Tehát ez például nagyon-nagyon emberi volt. Tehát igyekszünk ki a katonáktól történeteket is kérni a Facebook oldalunkra, hogy embereket tudjunk tenni az egyenruha mögé, mert itt nagyon-nagyon sokan elfelejtik azt, hogy itt húsvér emberek harcolnak, és nem csak fegyverek, és nem csak egyenruhák, és nem csak bombák vagy drónok játszák a főszerepet, hanem az elszántság, a fáradtság, a düh, a harag, a belefásultság, tehát nagyon-nagyon sokféle érzelem. És ezt nagyon-nagyon jó volt személyesen megtapasztalni. Ugyanakkor azért szoktuk ezt ritkábban tenni, mert szeretnénk elkerülni a katasztrofa turizmusnak a látszatát is, tehát mi nem azért megyünk ki, hogy ott elmondhassuk, hogy mennyire nagy hősök vagyunk, hanem azért, mert itt azért nagyon fontos pillanat volt, hogy találkozunk a katonákkal, és hát ki is vittünk még egy kis teherautót is, azt is a fronton adtuk át a katonáknak, egy Volkswagen transportert, aminek nagyon-nagyon örültek, úgyhogy itt volt helye és szerepe a személyes közreműködésnek, és valószínűleg fogunk is még kimenni, de valóban a logisztikai folyamatok döntő többsége az arról szól, hogy mi Ungváriig elvisszük, és Ungvártól pedig a partnereink segítségével tudjuk teríteni azokhoz az alkulatokhoz, vagy azokhoz a szervezetekhez, intézményekhez, könyvtárakhoz, akikkel együttműködünk.
Igen, hát a kis busz nehéz lett volna feladni postán.
Mindent föl lehet, de halálkomolyan mondom, a Nova Posta bármit elvisz, amit becsomagolható. Egészen elképesztő társaság, tehát nem tudtuk még őket zavarba hozni. Oda vittem 24 darab téligumit, akkor megvonták a vállukat és hozták a raklapokat.
Mi osztható meg a ti támogatóitokról, tehát mondjuk mondtad ezt a 380 millió forintot, de mondjuk ezt hány különböző ember adta össze, van-e ilyen adatod, meg nyilván mindenkit nem ismersz, de hogy kik azok, akik fontosnak érzik Magyarországon, hogy támogassák a kárpátaljai sárkányellátót, hogy aztán együtt tudjatok segíteni a fronton harcoló katonáknak?
No, hát ez azért egy nagyon-nagyon jó kérdés, mert igazából azokról tudok beszélni, akikkel találkoztam személyesen is. Szoktak lenni néhány személyes találkozóink is Budapesten, illetve legutóbb a Pécset voltam, egy mini találkozón. Nehéz megmondani, ugye több ezeren vannak a Facebook oldalunkat ebben a pillanatban 9,5 ezer ember követi, a általunk fogadott banki tranzakciók száma szerintem bőven már olyan 200 ezer környéken jár, ugye ebben nagyon sokan folyamatosan küldenek havonta összegeket, tehát azért nem 200 ezer embert jelent, de azért láthatóan van egy olyan réteg Magyarországon, aki ha nem is hangos, ha nem is nagyon-nagyon nagy nyilvánosság előtt teszi, de fontosnak tartja azt, hogy támogassa a mi munkánkat, fontosnak tartja azt, hogy támogassa az ukrajnai katonák harcát, köztük a magyar katonák harcát, vagy éppen támogassa a segítségünkkel az elesett katonák családját kint Ungváron, hiszen együttműködünk a Kárpátalja a Fájó Szívei alapítvánnyal, akik kifejezetten olyan családokat támogatnak, akik rossz anyagi helyzetben vannak, mert elesett a férjük, a gyermekük, a nagyapjuk a háborúban. Fontosnak tartják a kultúrát, ezért küldenekünk pénzt, hogy tudjunk könyveket vásárolni, tehát nagyon-nagyon sokféle indokú ember támogat minket. Ugye nagyon-nagyon fontos azt is leszögezni, hogy mi nem politizálunk sem Magyarországon, sem Ukrajnán. Így fogalmunk sincs, hogy pontosan milyen politikai beállítottsággal rendelkeznek a támogatók. Ennyi ember között biztosan van nagyon-nagyon sokféle oldalkedvelője, de miután ők is pontosan tudják, hogy itt nem lesznek politikai csatározások sem a csoportban, sem a kommunikációban, sem a mi működésünkben, így teljesen biztonságosan tudják a támogatásokat továbbra is nyújtani, nekünk nem kell semmiféle problémába, vagy egy Facebookos ilyen kommentháborúba belekeveredniük. Nagyon-nagyon sokfélek az emberek. Ezt például lehet mérni az adományok összegéről is. Vannak 500 ezer forintot rendszeresen havonta küldő adományozóink, akiknek mi rettenetesen örülünk, mert ez azt jelenti, hogy ha nincs is sok pénze, mert fontosnak tartja, hogy mégiscsak támogasson minket. És vannak mellette időnként nagyobb összegű támogatások is, aminek szintén nagyon örülünk, hiszen ezzel pedig nagyobb lépéseket tudunk előre tenni. Mondjuk adott esetben meg tudunk venni egy egész töltőállomást egy ember támogatásával, és ez szintén nagyon-nagyon jó dolog, és nagyon-nagyon hálásak vagyunk érte. De hogy szoktuk mindig kommunikálni, és nagyon őszintén is gondoljuk, hogy minden létező forint számít. Nincs túl kicsi adomány, nincs túl kicsi segítség.
Még egy visszaugrás a beszélgetés elején, ugye te magad hoztad szóba a kiindulási pontként Sándor Fegyírt, ő azóta ugye nagykövet lett Budapesten, megváltozott a ti kapcsolatotok azóta, hogy ő ilyen hivatalos pozíciót tölt be?
Elmesélem a kedves hallgatóknak, hogyan tudta meg, hogy aláírták Sándor Fegyír kinevezését Kijevben. Konkrétan Szumi felé tartottunk, a legutolsó benzinkútnál, ami még működik a front előtt, megtankoltuk az autókat, megvettük a 62. kávét aznap, kiballattunk a kocsihoz, Fegyír ránézett az órájára, kacsintott egyet, meg közötte képzett 20 perce nagykövet vagyok. Ilyen szinten nem formális a mi kapcsolatunk. Mi barátok vagyunk most már 22. november óta, nagyon-nagyon sok mindenen keresztül mentünk. Nagyon sok közös nehézséget küzdöttünk le. Voltak félreértéseink is, voltak vitáink is, meg tudtuk oldani. Hátba veregettem persze ott a parkolóba, kevésbé ünnepélyesen. Hogy is fogalmazok finoman, nem nagyköveti öltözet volt rajta, és a rajtam sem smoking. Úgyhogy ezt utána kinn a fruhiban némi nemű, mit is ittunk? Unikummal sikerült azért egy picit meg is köszönteni, így kötje formálisabban a katonáktársaságában, de nekünk ő maradt Fegya. Tehát megkérdeztem, nem fog változni a közös munka, nem fog változni a csapat és Fegya viszonya, a mi kettőnk személyes viszonya sem. Ez már sokkal-sokkal több és sokkal-sokkal mélyebb, mint a nagyköveti kinevezés.
Mióta nagykövet, azóta valamivel előtt tudja lendíteni a ti munkátokat? Vagy volt már olyan, amikor kellett az ő segítsége? Nem tudom, hogy adományjuttatásban, valamilyen adminisztrációs nehézségben, bármilyenben?
Igazából ő ugye még nem foglalta a Budapesten a nagyköveti posztját. Az még hátra van. Valamikor, ha jól tudom, szerintem tavasszal fog megérkezni. Miután mi eddig sem kellett, hogy forduljunk a budapesti ukrán nagykövetséghez, hiszen nem volt olyan probléma, amivel ukrán oldalon neki kellett volna foglalkoznia. Így nem gondolom azt, hogy ő nagyon-nagyon sok mindent innen pluszba hozzá tud tenni, hiszen nagyon jó kialakított folyamataink vannak, most már eléggé bejáratódott a dolog, de ha és amennyiben természetesen számítunk rá, hogy többet tudjon mondjuk a rendezvényeinkre járni, minket is egy kicsit népszerűsíteni, de az alapvető munkánk az akárhol van fel, hogy itthon van, Budapesten vagy neki van otthon, Ungváron, ugyanaz a munka, ugyanaz a teljes segítség mindenki részéről, ugyanaz a teljes erőbedobás, ugyanaz a probléma megoldó szemlélet mindenki részéről, ugyanazok az átdolgozott éjszakák, a hajnali kettes csetek, munka lesz.
Köszönöm. Két személyes kérdéssel szeretném zárni a beszélgetést. Az egyik, hogy ha válaszolsz, persze nem kötelező. Hogyan fogadtam mindezt a te családod, a te legszűkebb környezetet, hogy lesétáltál a bankból, megcsináltad a számlát, és aztán beleugrottál a kárpátaljai sárkányellátók megszervezésébe, azóta alapítvány, kuratóriumi elnökség, frontközeli utazás, drónbeszerzés, sok millió forint kezelése, és a többi katonákkal csetelés hajnali kettőkor. Hogy van a te családod mindezzel?
Elviseli. Tehát azért ez egy, aki ilyen jellegű támogató munkát végez, az pontosan tudja, ez nem egy 8.30-tól 17 óráig tartó állás, hanem gyakorlatilag 0-24-es készenlétet igénye, hiszen bármikor jött egy hívás, bármikor jött egy üzenet, egy levél, amire válaszolni kell, egy beszerzés, amit fogadni kell. Támogatnak, és szerintem büszkék is rám, nagyon-nagyon szeretném hinni, és szerintem érzem is azt. Azért nem problémamentes. Akár gondolok egy párkapcsolatra, akár gondolok egy családi életre, azért ennek nagyon-nagyon komoly ára van, de kitartanak mellettem, és ezért rettenetes módon hálás vagyok. A pénzügyekkel nem volt különösebb probléma, hiszen édesanyám egy nyugdíjas sváb származású főkönyvelő, tehát meglehetősen rigorózusan nevelte belénk a pénzkezelési dolgokat, illetve ameddig magánszemélyként csináltuk, magánszemélyek csapataként csináltuk ezt az egész támogatási munkát, addig ő ugyanúgy lekönyvelt minket, mintha kötelező lett volna. Magyar jogszabály szerint ez nem lett volna kötelező, de kettős könyvvitelnek megfelelően minden bevételünk és kiadásunk szigorúan könyvvel volt, havonta számlati kőkészítel, és ezt ki is raktam ugye a támogatóknak, hogy ők is lássák, hogy rendben vannak a pénzügyek. Ez a része biztosított, most már miután alapítványunk természetesen egy másik könyvvel irodával dolgozunk, akik erre specializálódtak, úgyhogy ez is megy tovább. Munka. És ezt ők is elfogadják, ha nem is mindig, szélesen mosolyogva.
Köszönöm az őszintességed, és egy utolsó kérdés, nem fontossági vagy anyagi mértékben legnagyobb a kérdésem, hanem neked személyesen mi volt az a pillanat a lassan 3 évből, ami a legemlékezetesebb, a legkedvesebb a sárkányellátós munkádban, amire úgy emlékszel vissza, hogy na azért ezért az egyetlen egy pillanatért ezt az egészet megérte megcsinálni és napról napra tovább vinni.
Ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, nagyon-nagyon sok ilyen impulzus ér, de ami szép volt, mondjuk az, amikor először találkoztam Fegyával élőben, és kezemmel a dobozol oldalt és a nyakamba borultam, most ő egy nem kicsi darab ember. Ő majdnem feldöntött dobozostul, az egy nagyon pozitív volt. Ami talán lélekben markolóban fontos volt, és nagyon sokszor eszembe jut, az, amikor először találkoztunk az elesett katonák családtagjaival Ungváron, és az ő történeteiket hallgattam, és amikor találkozol azzal, hogy persze katonák, én katonai újságíró voltam 13 évig, aránylag jobb képen van a háborúról és a katonaságról, mint az átlagemberek jelentős részének, de amikor úgy találkozol hozzátartozókkal, hogy látod, hogy mi az ára egy honvédőháborúnak a családon belül, mert ő már nem jött vissza. Az egy teljesen másik érzés, ez egy nagyon-nagyon, arra nem lehet felkészülni.
Hát itt nem tudom abba hagyni mégse a beszélgetést, ha most visszahoztad ezeket a családokat, nekik hogyan tudtok segíteni? Pénzzel? Ez ennyire egyszerű? Vagy éppen azzal, hogy meglátogattad őket? Vagy mi a segítség?
Akár a látogatás, akár a anyagi támogatás is jól jöhet neki, de amivel mi most foglalkozni fogunk, és nagyon nagy hangsúlyt szeretnénk fektetni, az a veterán katonák, a családjukhoz visszatérő veterán katonák támogatása, a kisközösségbe visszatérő veterán katonák támogatása. Egy háború senkit nem hagy érintetlenül. Mindenki, ha nem is lépett aknára és vitte le a lábát a robbanó szerkezet, egy kívülről teljesen étnek, de fáradtnak kinéző katona is belül összetörhetett. Tehát a PTSD-t, ugye a posztraumás stressz szindrómát, azt nagyon sokan emlegették most már az elmúlt 15 évben, nagyon előtérbe került, főleg a 2001 utáni terrorizmus elleni háborúban, és itt sokkal-sokkal több embert, sokkal mélyebben traumatizált a háború élménye, mint akár Afganisztánban, akár Irakban valaha is. És elképesztő mennyiségű munkát kell majd abba belefektetni, és erőforrást kell majd arra fordítani, hogy ezeket a frontról visszatérő, egy tűzszünet esetén leszerelt katonákat vissza lehessen segíteni, illeszkedni egyáltalán a családjukba, egyáltalán a munkahelyükre, a falujukba, a közösségükbe, hiszen itt mentálisan, nagyon-nagyon megterhelt, mentálisan sérült emberekről van szó, akiket nem lehet elengedni, mert abban borzalmas problémák lehetnek. És nagyon-nagyon kevés erre specializálódott szakember van mind Ukrajnában, mind Magyarországon, úgyhogy ebben mi próbálunk majd kifejezetten nagy szerepet betölteni, és szerencsére ehhez már vannak Magyarországon is, és Ukrajnában is partnerek, akikkel már föl tudtuk venni a kapcsolatot, és akikkel úgy néz ki, hogy együtt fogunk tudni majd dolgozni, és talán ez lesz majd a legfontosabb segítség, amit mi a katona családoknak tudunk, mint sárkányállát adni.